Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünkben, salálunkban segítségünket, megtartatásunkat. Amen. Kedves testvéreim, a 155. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk, magasztaljuk a mi Urunkat a Barnai Énekeskönyvünk 673. dicséretével. A 673. dicséretünk az énekeskönyvben, a Barnai Énekeskönyvben, amit a padokban találunk, így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Kedves testvérek, hallgassuk a Heidelbergi K.T. soron következő úrnapjának, a 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, melyeket Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk, és ezek a kérdések a Szent Keresztség sákramentumához kapcsolódnak.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűneinket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosakká is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek. És mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek. Ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény az anyaszent egyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szereztette.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, minden jó és tökéletes adomány tőled származik. Így köszönjük meg neked a látható jegyeket is, amelyekkel megpecsételed a te munkádat a téged keresők és a benned hívők életében. Dicsőítünk téged azért, mert újjászülsz a bűn uralma alól az életre és a szabadságra vezetsz bennünket. Áldunk és magasztalunk téged ezért a csodálatos munkáért, mely olyan szépen kifejezésre jut a keresztségben is. Kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy megmaradhassunk a hitben, a te fiaddal való élő közösségben, hogy lehessen a mi útunk valóban hazafelé vezető út. Kérünk téged arra, hogy amíg itt a vakomályban járunk, tisztogassál meg bennünket, hogy majd érkezhessünk a te szent színed elé, mint szeretett gyermekek. Érkezhessünk oda úgy, mint akik vágyakoztak és vágyakoznak a tökéletességbe való bemenetelre. Köszönjük te neked, hogy nem kell ezt az utat egyedül járnunk. Köszönjük, hogy te velünk vagy. És köszönjük te neked azt, hogy egymás mellé is rendelsz bennünket. Hálát adunk azokért a testvérekért, akikkel együtt lehetünk ezen az úton. És ha meg is szomorítasz bennünket azáltal, hogy őket elszólítod, és hirtelenséggel haza hívod és segíted, mégis köszönjük neked azt a vigasztalódást, amelyet szintén a te igédben és kijelentésedben kapunk, hogy aki hisz te benned, az a meghal is él, és annak örök élete van. Kérünk téged, vezessél bennünket erre a hitre, és ha ebben a hitben járunk, oltalmazzál és védjél meg bennünket, hogy a hitnek normái szerint élhessük az életünket. Így szólalhassunk meg, így cselekedjünk, és így hozunk döntéseket. Kérünk téged, hogy erre használd ezt a mostani órát is. Szent lelked, elevenítse meg előttünk ígédet, hogy abban fölismerjük a te hatalmadat, nagyságodat, a mi gyengeségünket, elesettségünket, és a te kegyelmedet, amelyet megmutattál és megmutatsz felénk. Kérünk, hogy így legyél és maradj velünk, vezesd a mi gondolatainkat. Amen. Kedves testvéreim, a 254. dicséretünk 3 versét énekeljük most, az ige hirdetés hallgatására készülvén. A 254. dicséretünk első 3 versét, mindenkoron áldom az én Uramat. Isten igéjét Mózes első könyvének 12. fejezetéből olvasom. Mózes első könyvének 12. fejezetében a 10. verstől a 20. versig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége. És engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is látták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgálói és szolgái, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséget fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Kedves testvéreim, szeretném mindenek előtt megnyugtatni azokat, akik most második vasárnapon a soron következő parancsolatot hiányolják, hogy nálunk is 10 parancsolatból áll a parancsolat. Szeptemberben fogjuk folytatni. Nyáron ilyenkor egy kicsit szellősebben vagyunk a szabadságok miatt, és sokan kérték ezt, jelezték, hogyha lehet, akkor szeretnék hallgatni, hát szeptembertől folytatjuk. Ábrahám történetéről a múlt vasárnap már hallottunk, és beszéltünk arról, hogy egy népnek az atya ő, a zsidó népnek, az izraelita népnek, de arról is, hogy egy identitás atya is. Hiszen a hit identitásának a hordozója és atya. Hajlamosak vagyunk azt gondolni róla, hogy tökéletes ember volt, és ezzel érdemelte ki Isten figyelmét, de a múlt vasárnap megértettük azt, hogy Ábrahám nem volt tökéletes ember, őt Isten kegyelme tette azzá, akivé lett. Szüksége volt Isten kegyelmére, amely kegyelmet Isten soha nem az ember jóságáért és érdemeiért osztogat, hiszen akkor nem is kegyelem volna, hanem érdem, hanem egyedül Jézus Krisztusért. Noha még mélyen az Ószövetségben járunk, Isten Ábrahámmal az eljövendő messiásért, közben járóért, Jézus Krisztusért tett jót. Amikor a mai történetet felolvasom, akkor ez fényes bizonyítéka annak, hogy Ábrahámnak mekkora szüksége volt Istennek eme kegyelmére. Ma látjuk őt gyarló emberként. Azonban nagyon fontos, hogy helyes ítéletet hozzunk Ábrahám élete fölött, és ne ott húzzunk ítéletet fölötte, ahol az ige sem ítéli el őt. Azt gondolnánk, hogy minden bajnak a forrása az, hogy Ábrahám elmegy Egyiptomba. A Biblia azonban föltárja előttünk azt, hogy Ábrahám azért ment Egyiptomba, mert éhes volt. Kétszer is leírja az olvasott szakaszban a Szentírás, hogy éhség volt, sőt súlyos éhség volt azon a földön, ahol Ábrahám akkoriban élt, ott Kánaán földjén. A Bánkbánban azt mondja Tiborc, hogy az éhség nagy úr. És valami olyan örök igazságot fogalmaz meg, ami nem új keletű, hanem már régen is így volt. Hiszen az éhező ember sokszor úgy tesz, ahogyan egyébként nem tenne. Az ember képtelen, életképtelen enni való nélkül. Ha nem eszünk, akkor elfogyunk. Elenyészünk és meghalunk, vagy éppen kihalunk. Ez nem természetes dolog, hogy az ember éhezik, ezért ahogy csak tud, megpróbál védekezni. A teremtettségben egyedül az ember képes afelől tájékozódni, és tudatos lépéseket is tenni, hogy hol van eledel. Így indul Ábrahám is Egyiptomban. Nyilván ott Kánaán vidékén, ahol ő él, jönnek a hírek arról, hogy Egyiptomban van élelem. Ezért indul arrafelé. Ábrahám nem szegény ember, hiszen azt olvassuk, hogy Háránból úgy jött ki, hogy elhozta mindenét, amie volt. Nem volt szegény ember, Ábrahám nem kéregető ember volt, hanem egészen egyszerűen nem volt élelem. Ez az első dolog, amit meg kell értsünk az ő döntésével és az ő sorsával kapcsolatosan. Ő fizetésképes ember volt, csak nem volt miért fizessen. Egyszerűen fizikailag nem tudott hozzájutni az élelmiszerhez. Hogy mennyire volt helyes ez a döntés, hogy ő Egyiptom felé vette az irányt, azt megkérdőjelezhetjük. De testvérek, ha éhezünk, akkor mi is csak azt csináljuk, amit Ábrahám tett. Ha az ember éhes, akkor nyitja a hűtőszekrényt, nyitja a spejzt, vagy lemegy a boltba, elindul bevásárolni. Egyiptom az akkori világ éléskamrája volt. És Ábrám nem tett semmi különöset akkor, amikor ő a nomád vándorló, akinek az életébe egyébként is jelen volt és hozzá tartozott az, hogy bizonyos ideig élt bizonyos helyeken, elindult Egyiptomba, hogy ott élelmiszert szerezzen magának. Azt is figyelembe kell vennünk azonban, amit Isten mondott nem sokkal ezelőtt Abrámnak Móré tölgyesében. Mert Isten azt mondta Abrámnak, hogy a tied ez a föld. Ugye így olvastuk az előző fejezetben, vagy az előző vasárnap, és itt ebben a fejezetben, a 7. versben, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy Abrám nem könnyű szívvel indult el Kánaánból. Azonban, amikor látjuk ezeket az ígéreteket, akkor azt is halljuk ki belőle, hogy Kánaán ebben az időben még nem volt kánaáni. Mert megkérdőjeleződött bennünk, hogy hát nem azt mondta Isten, hogy tejjel, mézzel folyó föld, de ezt Isten később mondta. Azoknak a zsidóknak mondta, akik Egyiptomból sok-sok idő múlva, több száz év múlva elindultak haza Kánaán felé. Abrámnak azt mondta Isten, hogy a föld a tied. Szóval, ami tudható, az, hogy Abrám éhes volt, és erre keresett megoldást. És mielőtt őt ezért elítélnénk, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy ti mit tennétek. Ha lennének olyan emberek, akikért felelősek vagytok, volna feleségetek, vagy van, Ábrámnak nem volt gyereke, de voltak szolgái, azok mind rá voltak bízva, tőle fügtek, mi mit tennénk ebben a helyzetben? Az, hogy Ábrám elindult élelemért, és arra indult, ahonnan az élelemnek a híre származott, ez azt gondolom önmagába véve nem bűn. Ezért ne ítéljük őt meg. Abrám ismerte az akkori világot. És ez a másik dolog, amiről szeretnék most szólni előttetek a történet kapcsán. Sára szép nő volt, a szép nő pedig abban a világban értékes áru és kelendő cikk volt. Nem véletlen mondom így, maga a Szentírás és maga Abrám is így fogalmaz. Azt mondja Sárának, hogy esetleg a te szépséged miatt, hogy valaki megszerezzen magának, engem meg fognak ölni. Talán ez az a pont, amikor Egyiptomhoz közelednek, és Abrámban tudatosul, hogy az ő felesége szép, és így veszélynek lesznek kitéve Egyiptomba. Talán ez az a pont ebben a történetben, ahol érezzük Abrámnak leginkább a gyarlóságát. A 12. vers arról árulkodik nekünk, hogy Abrám tudta, hogy ez a veszély fenyegeti őket, mégis erre indult. Aztán a 13. versben azt mondja a feleségének, hogy hazudjál. Fölbújtja a feleségét, majd később olvassuk azt is, hogy paráznaságra adja a feleségét. Gyarló ember Abrám. Tudja az útról, hogy milyen veszélyeket rejt magába, mégis elindul. Aztán a vele való feleségét arra kényszeríti, hogy ferdítse el az igazságot. Nem tudjuk pontosan, maga Abrám a 20. fejezet 12. versében, egy újabb védekezésében, amelyről talán majd lesz szó, azt mondja Sáráról, hogy az én atyám leánya, de nem anyám leánya. Ezzel azt sejteti Abrám, hogy az ő felesége Sára az ő féltestvére. Viszont ott ez egy magyarázkodó élethelyzetben hangzik el, ahol Ábrám magyarázza az ő hazugságát. Az minden esetre igaz, és ez volt az igazság, hogy Sára az ő felesége volt. Elsőrenden az ő felesége volt. És most Ábrám azt kérte, hogy ezt az igazságot ferdítse el Sára, és majd ezt meg is tették. Miért teszi ezt, kérdezhetnénk? Miért teszi ezt Ábrám? Az ő mondatai eléggé beszédesek, hiszen itt a 13. versben azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy megölnek engem, téged meg életben hagynak. Ábrám szereti magát. Szereti magát, nem akar meghalni, Sára miatt végképp nem akar meghalni, és szeretné azt is, ahogy a következő versben olvassuk, hogy jó sora legyen. Tulajdonképpen hatalmas önmaga felé irányuló szeretet van Ábrám szívében. De ha megvizsgáljuk, hogy mi az, ami ezek mögött áll, akkor ott látjuk az ő félelmét. Hiszen az életét féltette. Életben akart maradni. És ha most ezt lekövetjük, akkor jól láthatjuk egy ilyen bűnfolyamot, amely indul az önszeretetből, az önzésből, aztán ott van benne a félelem, aztán ez szüli a hazugságot, és aztán végül majd persze eljutunk a konkrét bűnhöz is, a paráznasághoz. Amikor Ábrámot ilyennek látjuk, gyarlónak, akkor ő benne ott világlik előttünk az Isten nélküli embernek a képe. Az Isten nélküli ember önszerető ember. Ilyenek vagyunk mindannyian születésünk óta. Nem ilyennél leszünk, hanem ilyenek vagyunk születésünk óta. Mindannyian kivétel nélkül. És éppen azért, mert önszeretőek vagyunk, mindent önközpontúan állítunk be magunk körül, Istennel nem számolunk, vagy nem úgy számolunk, ahogy Istennel kellene számolnunk. És az Istennel nem jól, vagy egyáltalán nem számoló ember mindig félti az életét. A láthatóban akar mindent megragadni. Mert az Istennel nem számoló ember számára a látható elvesztése a minden elvesztése. Aki Istennel és az ő kijelentésével, a halál utáni élettel nem számol, annak az élet csak azt jelenti, ami itt és most megragadható. És amiatt, hogy az ember fél attól, hogy az itt és most gyorsan elmúlik, s örökre lezárul, elvesztem az életet, és elvesztek ezzel együtt mindent, emiatt az ember nem riad vissza a hazugságtól. Sőt, az életéért a hétköznapi élet részévé teszi a hazugságot. Azért, hogy ebben az életben, ebben a láthatóban, minél többet, minél tökéletesebbet tudjon magának kreálni. Olyan elgondolkoztató az, testvérek, hogy a világ gazdagjai általában így szoktak nyilatkozni, hogy csak azt az első jó néhány milliót ne kérdezzék meg, honnan származott. Jaj, csak oda el ne jusson valaki, hogy azt firtassa, hogy honnan indult el az én történetem. Igen, mert valahol ott van benne a hazugság. Ha nem lenne ott a hazugság, akkor nem kellene titkolni. Félreértés ne essék, nem a gazdagsággal van gond, gazdagsága volt Abrámnak is, a gond a hazugsággal van. Az igazság elferdítésével van. És ez az istenfélő embert is megkísérti és megpróbálja. Azért, hogy valamilyen módon itt a földi életet tegyük igaz életté. Ezen a ponton mindannyian megkísértetünk, hogy ne arra nézzünk, ami eljövendő, hanem arra, ami van, és ne abba akarjuk látni a teljességet, amit Isten ígér, de egyelőre eltakar a mi szemünk elől, hanem abban, ami itt és most megfogható, mindenkit megkísért. Megkísértette Abrámot is. De kérdezzük csak meg, milyen értéke van annak, ami a hazugságra épül. Gyakorlatilag az embervilág mai élete folyamatosan és permanens módon a hazugságra épül. A legtöbb ember áltatja magát azzal, hogy a birtokába van valaminek, holott olyan hitelek árán vagyunk a birtokába dolgoknak, amelyeket még talán unokáink is fizetni fognak. És vajon ez nem hazugságé, hogy azt mondom, az enyém, az enyém. Az az ember, aki csak ebben a földi életben akarja elérni a teljességet, semmilyen hazugságtól nem riad vissza. És ezért jó, hogyha mi is elgondolkozunk azon, amit Abrám tett, hogy van-e értéke a mi életünkben mindannak, amit a hazugságra, az igazság elferdítésére építünk föl. Vagy meg kellene tanulnunk egy kicsit lassabban és szerényebben élni. Mert lehet lassabban és szerényebben is élni. Bármennyire azt kiabálja körülöttünk minden, hogy az az élet nem élet, a hívő embernek egészen egyszerűen a hite próbáltatik meg akkor, amikor rá kell hagyatkoznia Istenre, Isten gondviselésére. És nem együtt szaladni azokkal, akik széles úton sokan vannak, sokakat magukkal ragadnak, de a végéről azt mondja a Szentírás, hogy a halálba vezet. Hanem talán megállni és elgondolkozni azon, hogy a mi életidőnk az mire adatott, és amire adatott, ahhoz mire van szükségünk. Annyi sok felesleges dologért küzdünk, annyi sok felesleges dologra áldozunk, annyi sok felesleges dolog vesz körül bennünket. Na, mi mind arról beszél, testvérek, hogy nem olvassuk jól az életet. Nem olvassuk jól az életet. Ragaszkodunk mindenhez, amit valaha megszereztünk, jaj, milyen nehezen adjuk ki a kezünkből, már én is, pedig még csak 50 felé járok, de szeretettel emlékeztetem a még idősebb testvéreket, mert ahogy megyünk előre a korba, ez még inkább kóros lesz, hogy nem tudunk elengedni semmit. Már rég nincs rá szükségünk, mást még boldogíthatna, mást még segíthetne, de mi nem tudjuk elengedni, mert nem. Miért? Mert egy hazugságban élünk. Abban a hazugságban, hogyha ezeket birtokoljuk, akkor az életet birtokoljuk. De a hívő embernek mindig előre kell tekintenie, és látni azt, hogy az élet az Krisztusnál teljességbe fog elkövetkezni. Persze majd 10 év múlva, 20 év múlva, mikor meghalunk, és felszabadulnak azok a dolgok, amikhez mi annyira ragaszkodtunk, ki az, aki ne élte volna már ezt át, akkor az akkori generációnak már nincs rá szüksége. Már nem fog tudni mit kezdeni azzal a dereje szaggatóval, meg elkopott hangszerrel, meg mit tudom én mi a csodával, mert eljárt fölötte az idő. Akkor, amikor adhattuk volna, akkor még lett volna haszna. Most már nincs haszna. Már nem értékelhető. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy amikor megpróbál bennünket, akkor ebben a próbában mi jól tudjunk megállni. Hát Ábrahám nem jól vizsgázott, látjuk azt, hogy ő szereti magát, fél a haláltól, és ezért hazudik, és az egész családját gyakorlatilag súlyos vétekbe dönti. Rákenhetnénk azt Sárára, hogy ő lett parázna ott a fáraó udvarába, de nem tudjuk ezt a bűnt elvonatkoztatni Abrámtól, aki ezt mondta neki. És az a világ, testvérek, nem ez a világ volt. Az a világ olyan világ volt, ahol a nők is jobban a helyükön álltak, a férfiak is, de az nem azt jelenti, hogy mindig mindent jól tettek. Isten azt tanítja később is a Szentírásban, hogy az asszonynak a feje a férfi. Nem azt mondja, hogy a házasság egy kétfejű intézmény. Voltak ilyen szimbólumok, birodalmak szimbólumai. A házasság egy egyfejű intézmény, itt a földi verzióban a fej a férfi. Az ő feje pedig Krisztus. Abrám volt az ötlet kitalálója, megparancsolta a feleségének, az meg úgy tett. Nem kenhető egyedül ez Sárának a nyakába ez a dolog, hogy ő miért cselekedett úgy. Ugyanakkor ő is személyesen felelős volt azért, amit tett, hiszen, mint nő, ott a fáraó udvarában beismerhette volna, elismerhette volna, hogy én nem az vagyok, akinek kiadtam magamat. Gyarló ember volt Abrám, Isten megpróbálta, hogy leleplezze előttünk is Abrámnak a gyarlóságait. Hogy ne gondoljuk azt, hogy egy tökéletes fickó volt, aki mellett az Isten nem tudott elmenni úgy, hogy ne vegye észre, és ne címkézze föl, hogy ez az enyém. Nem, Abrám is egy nyomorult ember volt, olyan, mint te meg én. Őt Isten formálta és tette azzá, aminek később a Szentírás láttatja őt velünk. Isten szabadítására szorul Abrám, kegyelemre szorul. És ez a harmadik és utolsó dolog, amiről szólok. Miért foglalkozik Abrámmal Isten? Elmondtuk azt, hogy Jézus Krisztusért. Előre tekint Isten Jézus Krisztus áldozatára, és ezért bocsát meg Abrámnak. Ezért részesíti őt kegyelembe. De Abrám Isten embere, Isten képviselője. És az ő életével azért foglalkozik Isten, mert abban a világban Abrám élete beszél arról, hogy kicsoda Isten. Nem lehet és nem maradhat Abrám a hazugságban. Miért? Mert Istenről szól az élete, erre választotta őt Isten. Isten pedig nem hazug. A hazugságnak van atya, azt mondja Isten, ez az ördög. De Isten igazságban lakozik. Ezért Abrám nem maradhat benne a hazugságban. Le kell, hogy lepleződjön. Nem adhatja a feleségét más ágyába Abrám. Miért? Azért, mert Abrám Isten képviselője abban a világban. Isten pedig a szeretet Istene. Isten nem szövetségtörő, nem parázna. Ugye ezt jelenti a paráznaság. Szövetségtörés. Isten nem ilyen. Nem hagyhatja, hogy az, aki képviseli őt, ilyen életet éljen. Abrám nem maradhat Egyiptomban, mert Isten mást ígért neki. Ki kell hozni? Azt olvassuk, hogy Sára révén Abrámnak egyre jobban ment a sora. És mi emberek már csak olyanok vagyunk, testvérek, hogyha valahol szárnyalásba kezdünk, akkor nem biztos, hogy azonnal le akarunk lépni. Hát ha van az embernek egy jó munkája, jó fizetnek, hát azért nem szoktuk ott hagyni. Akkor inkább költözik a család. Viszünk magunkkal mindent. Abrámnak egyre jobb sora lett ott Egyiptomban, és ez azt vetítette előre, hogy Abrámnak nem lesz kedve visszamenni Kánaán földjére. De Isten mit mondott neki? Azt olvastuk, hogy Isten azt mondta, hogy ezt a földet adom neked. Neked haza kell menni, Abrám. Nem maradhat Egyiptomban, mert akkor Isten nem mondana igazat. És nem maradhat Abrám félelemben sem. Leleplezi Isten ezt a bűnt kegyelmesen, mert Abrám az ő képviselője, Isten pedig mindenható. És bármennyire furcsa, de a mindenhatósága Istennek ezt is jelenti, hogy ő nem fél. Ő nem fél. Később azt mondja nekünk az Új Szövetség, hogy mi nem a félelemnek a lelkét vettük. Amikor Isten az ő szövetségébe hívott bennünket, és az ő gyermekeivé tett bennünket, akkor mi nem a félelemre lettünk az ő gyermekei, mert Isten nem fél. Ő mindenható. Ábrahám sem maradhat ebben a félelemben. Istennek ki kell ebből vezetnie, hiszen ő Isten embere, Isten képviselője. Látjuk, ahogyan Isten tisztogatja Abrám életét. Megpróbálja őt, hogy Abrám megtudja, nélkülem te egy elveszett ember vagy, de ki is szabadítja, mert az ő gyermekét, az ő követőjét Isten példaként akarja odaállítani a világ elé. Kedves testvéreim, amikor látjuk Abrám életét, akkor ez azt üzeni nekünk, hogy Isten bennünket is megpróbál, pontosan azért, hogy megtudjuk mi is azt, ahogy később mondja az ő népének, hogy mi lakik a mi szívünkbe. Isten próbái alatt derül ki az, hogy mi is van valójában a mi szívünkbe. Mit gondolunk az életről és a halálról? Erről itt lehet akadémikusan értekezni, lehet róla nagyszerűen gondolkozni, de majd akkor fog kiderülni, hogy mit gondolunk az életről és a halálról, amikor a halál közel jön hozzánk. Isten engedi a próbákat, hogy mi megtudjuk azt, hogy ő nélküle elveszett emberek vagyunk, nélküle senkik vagyunk. Fizikai erőnk, anyagi jólétünk ide vagy oda, Isten nélkül senkik és semmik vagyunk. De Isten mégis foglalkozik az ő népével, foglalkozik az ő híveivel. Miért? Mert ma is Isten népe, a hívők, az ő képe ebben a világban. Nem hagyja az ő népét hazugságban, nem hagyja az ő népét szeretetlenségben, szövetségtörésben. Isten nem hagy bennünket itt ebben a világban, mert máshol készített nekünk hazát, örökké való hajlékot, és Isten nem hagy bennünket a félelemben sem, mert ő nem a félelem Istene. Testvérek, sok minden van, amivel Isten ezeket a próbákat, ami életünkbe előidézi, soha nem azzal van a probléma. És remélem, tudjuk most már együtt látni azt, hogy nem azzal volt a probléma, hogy Ábrám éhes volt. A probléma sokkal mélyebben, az ő szívében lakott. Isten így tudta ezt a felszínre hozni, így kezdte el tanítani, formálni Ábrámot az ő saját képére. Jó, hogyha ezt megértjük, és a saját életünkre nézve is elgondolkozunk azon, hogy a legnagyobb problémák soha nem a külsőségekben vannak, hanem a legnagyobb probléma forrása a mi szívünk. És Isten, ha megpróbál bennünket, ezt azért teszi, hogy formáljon, hogy alakítson bennünket, hogy lehessünk az ő hiteles emberei, képviselői, az ő arcának hordozói ebben a világban. Ha el is bukunk, ha el is buktál, hidd el, Istennél készen van a kegyelem. Nem azért, mert jó vagy, nem azért, mert sokkal jobb leszel, hanem most is, ma is, egyedül Jézus Krisztusért. A mindenható Isten egyedül az ő fiára való tekintettel kegyelmes hozzád és hozzám. Ezért se te, sem én nem mehetünk ő hozzá, egyedül csak Jézus Krisztus által. Ő benne van a mi reménységünk, benne van a mi bizodalmunk, és ő számunkra az élet. Járjunk ő vele és ő benne az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek testvérek, a 206. dicséretünk első három versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 206. dicséretünk első három versét, én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatják. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te neked, hogy leleplezed előttünk, most Ábrám példáján keresztül is azt, hogy milyen gyarló emberek vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor már alkalmasnak véljük magunkat a te országodra. Bocsáss meg nekünk, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy önerőből képesek vagyunk megfelelni te neked, miközben szeretetlenek, szövetség szegők vagyunk, miközben félelmekkel van tele a szívünk, miközben hordoznunk kellene a te orcádnak képét, de mi mégiscsak azoknak a képét hordozzuk, akik téged nem ismernek. Köszönjük, hogy leleplezel bennünket, és ezáltal megérteted, hogy a te jóságodnak alapja, amellyel felénk fordulsz újra és újra, nem bennünk van, mert mi erre egyáltalán nem adunk okot, hanem egyedül a te fiadért, Jézus Krisztusért vagy kegyelmes hozzánk, a te népedhez. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy miközben leleplezed előttünk azt, hogy milyenek vagyunk, segíts, hogy elhiggyük azt, hogy te másra hívtál el bennünket. És Jézus Krisztusért bizony meg tudod tisztítani a mi életünket mindezektől a bűnöktől, és el tudsz bennünket vezetni egy szebb életre. Urunk, kérünk, hogy könyörüljél meg rajtunk, hogy mindott, ahol életünkben kiviláglik az, hogy nem igazán hiszünk neked, és nem bízunk te benned, és ahol leleplezel bennünket, ott hadd jussunk bűnbánatra. Légy segítségül ebben. Kérünk téged, hogy így vezesd a mi életünket, cselekedeteinket az elkövetkezendő héten is, hogy lehessünk a te dicsőségednek hordozói. Kérünk téged most külön a mi testvéreinkért, akik kint fognak szolgálni itt a játszótéren. Áld és szenteld meg őket, hogy szavaikkal, viszonyukkal, megjelenésükkel hadd tegyenek bizonyságot egyedül te rólad. Fordítsad, Urunk, az itt élőknek a javára, gyermekeknek, szülőknek és családoknak ezt a szolgálatot is. És adjad, hogy hadd legyen ez a mi gyülekezetünknek is gazdagodására, veled való élményekben, tapasztalatokban, a te nagyságodnak dicsőítésében. Kérünk téged, Urunk, hogy így védj körül bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat is, hogy megállhassunk, hogy rád nézve hozhassunk igaz és jó döntéseket ezekben a napokban is. Amen.